Átadnám a szót professzor dr. Almási Tibor testvérnek, aki a Baptista Teológia Akadémiának a rektora, aktívan tanít is, a lelkészképzésben is, aktív lelkipásztor emellett, és hát azt a tudást, amit ő magába szívott, azt Magyarországon és Észak-Amerikában, az USA-ban tette, ott folytatott tanulmányokat, és hát több évtized gyakorlati lelki gondozás is van Almási testvér mögött, nem csak elméleti dolgok. Mai nap pedig egy érdekes kérdéssel fogunk foglalkozni, hogy mit mond a Biblia az eutanáziáról, az öngyilkosságról, hogy tényleg hogy lehet ehhez nekünk hozzáállni, vagy hogy kéne hozzájunk. Úgyhogy én szeretettel átadom a szót Almási testvérnek, is kérjük, hogy tartsa meg az előadást.
Én két ok miatt is örülök, hogy itt vagyok, aztán lesz egy harmadik is. Az első az, hogy ma reggelre belobbant a torkom, és azt gondoltam, hogy le kell mondanom a jövetelt, mégis megpróbáltam. A másik az, hogy jól eltévedtünk a városban, és mindenféle segítséget kellett igénybe vennünk, mikor már a GPS-ünk is fölmondta a szolgálatot, hogy valahogy aztán emberi erővel segítséget kapva ide érkezhessünk. A harmadik dolog a téma, hiszen ezt a mai témánkat, ezt a kettős témát, ami persze szorosan összekapcsolódik egymással, sokféle nézőpontból lehetne megközelíteni, meg is közelítik sokféle nézőpontból, lehetne jogi szempontból, lehetne orvosi szempontból, lehetne etikai szempontból megközelíteni, és hát az, amivel én próbálkozom ma, az ezektől eltér, mert teológiai szempontból szeretném megközelíteni az eutanáziának, illetve az öngyilkosságnak az egymással összekapcsolódó kérdéskörét. Ezért aztán ne azt várja tőlem senki, amit az előbbi három megközelítés, és még jó néhányat említhettem volna, tartalmaz, hanem ezt a különleges megközelítést, hogy bibliai, teológiai szempontból nézzük meg ennek a kérdéskörnek a részleteit. Az első dolog az, hogy akik itt vagyunk, mindnyájan jól ismerjük ennek a szónak a jelentését. Egy összetett görög szó, ugye, az eu prepozíció, előtag, illetve a thanatosnak egy alakja, az, ami összekapcsolódik ebben, és egy különleges jelentése van, hiszen azt jelenti, hogy jó halál, szó szerint, és ahogy szokták fordítani, például kegyes halál. Az első kérdés rögtön az, hogy vajon ez a szó összetétel nincs-e valamiféle antagonisztikus ellentétben egymással. Hát bibliai szempontból úgy gondolom, hogy ellentétben van. Már rögtön a fogalom alkotással gondjaink lehetnének. Hiszen a halálról, ha egy kicsit bibliai szempontból elmélkedünk, akkor azt látjuk, hogy a halálnak a bejövetele az emberiség életébe a halandóság révén az édenkerti történetből ismerős előttünk, és a bűnnek a következményeként, a bűnnek a büntetéseként jelentkezik már az Ószövetség első lapjain is a halál. Kérdés az, hogyha Isten valamit olyan bűnnek tartott, hogy büntetésként iktatta be az emberiség életébe a halandóságot és ennél fogva a halált, vajon lehet-e akkor úgy apostrofálni, úgy definiálni, úgy jellemezni, hogy az jó. Isten nézőpontjából a halál nem jó dolog, hanem a halál büntetés. Éppen ezért aztán felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán jó halálról lehet-e bibliai szempontból beszélni. Ha a másik fogalmat nézzük, a kegyes halálnak a nem szó szerinti fordítását, akkor meg két olyan fogalom találkozik össze benne, ami a kegyelemnek és a halálnak a jelentésével szintén valamiféle ellentétesnek tűnő fogalom párt jelent, hiszen a kegyelem az Istennek az örömteljes jótetszése az ember felé, a halál meg a büntetése, ez a kettő nehezen lenne harmonizálható. Nyilvánvaló, hogy az eutanáziánál, jól ismerjük ezeket, csak éppen utalok rá, ugye a passzív és az aktív eutanáziát szokták emlegetni. A passzív eutanázia alatt ugye azt érthetjük, hogy valamiféle segítségnek az elmulasztása, megtagadása, megvonása, amely az életet pedig még biztosíthatná. Az aktív eutanázia pedig az, amikor effektíve beavatkozás történik annak érdekében, hogy az élet az megszűnjék. Fölvetődik a kérdés, hogy aktuális-e ma, például Magyarországon egyáltalán ez a téma. Orvosokat kérdeztek meg arról, hogy kik azok, akiket megkereste már egy-egy nehéz helyzetben lévő, halálosnak minősülő, betegséget hordozó személy, vagy a hozzátartozói, azzal a céllal, hogy hajtson végre az adott orvos eutanáziát rajta, azaz, hogy segítse őt halálba. Az orvosoknak a 40%-a mondta azt az én ismereteim szerint e fölmérésben, hogy őket már megkereste hozzátartozó vagy végstádiumban lévő beteg ezzel a kéréssel. Azt gondolom, hogy ha ez így van, akkor az aktualitását nehéz lenne kétségbe vonni ennek a témának. Persze nyilvánvaló, hogy fiatalok esetében és egészséges emberek esetében távolinak tűnik az aktualitása ennek a témának. Ugyanakkor azonban előbb vagy utóbb szinte minden családban van olyan idős hozzátartozó, aki nagyon nehéz betegségben szenved, és előbb vagy utóbb fölvetődik a kérdés, hogy lényegében mi az életnek az értelme és az értéke. És hát erre nagyon különböző a mai jogrendünknek is a válasza, ami azért valamilyen módon tükrözi vagy befolyásolja a közvéleményt is. Nemrégen volt egy eset, ahol egy kettős gyilkost életfogytiglani halálra ítéltek. Ugyanakkor az úgynevezett fekete nővérről tudjuk, hogy az ő bevallása szerint 40 személyt segített a halálba, ahogy ő ezt mondta, és kapott 11 évet, aztán a 11-ből 6-ot töltött le, és aztán szabadult. Kettős gyilkosság életfogytiglan, 40 ember eutanáziája az 6 év. Mi a különbség a kettő között? Miért van ez az óriási differencia? Hát nyilvánvalóan azért, mert a kettős gyilkos az épp egészséges embereket gyilkolt meg, a fekete nővér pedig nagyon-nagyon beteg embereket segített át úgymond a túlvilágra. Mi tűnik ki ebből? A bírói gyakorlat azt mutatja tehát, hogy különbség van emberélet és emberélet között értékben, hiszen ha a büntetés különbözik, ilyen mértékben különbözik, ezt nem lehet mással magyarázni, vagy legalább jó részt nem lehet mással magyarázni, csak azzal, hogy az emberi életet jelzőkkel lehet igazán minősíteni. Nem maga az élet, egy élet, két élet, 40 élet, hanem hogy mi a jelzője egyik vagy másik emberi életnek. Lehet azt mondani, hogy egy embernek hatékony az élete, eredményes, gyümölcsöző az élete, aktív az élete, vagy fosztóképzőkkel lehet ugyanígy képezni neveket, arra nézve negatív irányba, hogy mi az, ami az életet értéktelenné teszi. Nyilvánvalóan nagy kérdés ez, hiszen emberi szempontból úgy tűnik, mintha érthető lenne. Hát aki tud dolgozni, aki tud termelni, aki előre tudja mozdítani a gazdaságot, aki el tudja látni magát meg a családot, annak értékes az élete, aki meg fekszik egy ágyban, és lehet, hogy megmozdulni se nagyon tud, annak meg mintha értéktelen lenne az élete. De hát a kérdés az, hogy kinek van joga arra, hogy megállapítsa, hogy az élet az mikor értékes és mikor nem, melyik értékes és melyik nem. Úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdés az, hogy ezt a jogot az gyakorolhatja, aki a tulajdonos. De ki a tulajdonosa az életnek, az emberi életnek? Ez a kérdés. És kétféle vélemény van, hogy leegyszerűsítsem az egészet. Az egyik a kreacionizmus, tehát az Isten teremtésének az elmélete, elve, amiben arról van szó, hogy Isten megteremtette az embert, és nevet adott neki, és aki teremtett, az a tulajdonos. Ez az egyik nézet. A másik pedig az, hogy, ugye evolucionista vélemény, hogy valamilyen módon kialakult az emberi élet hosszú-hosszú idő alatt, de nincs alanya ennek az élet létrejöttének. Ha nincs alany, akkor első lépésben nincs tulajdonos. Ha nincs tulajdonos, már pedig tulajdonosra azért mégiscsak szükség lenne, akkor ebben a gondolkodás módban úgy automatikusan átcsúszott a tulajdonosi jogkör, mert hát ugye, ha nem Isten teremtett, hanem úgy magától létrejött, akkor átcsúszott az ember jogkörébe a tulajdonosi jogkör. Ebből adódott aztán az, hogy ez az én életem, azt csinálok vele, amit akarok. Hogy a tulajdonosa az életnek az, aki éli. Mondhatná valaki, hogy miért van nagy különbség a kettő között? Óriási különbség van, hiszen az élettel elszámolási kötelezettség jár, az elszámolási kötelezettség pedig az előbbi esetben Isten felé áll fönn az ember részéről, a másik esetben viszont önmaga felé. Önmaga felé. És nagyon érdekes az, hogy ez mennyire beleivódott az embereknek az értékrendjébe. Olyan emberek, akik egy legyet nem ütnének agyon. Kicsit túlozva mondom, szemrebben és nélkül beszednek egy maré gyógyszert. Miért? Azért, mert a légy az a légynek az élete, az más, ez viszont az én életem, ezzel azt csinálok, amit én jónak látok, és amit én akarok. Úgy látszik tehát, hogy a két vélekedés között, az élet és a halál vonatkozásában óriási különbség van. Hozzáteszem, hogy keresztény embereknek a körében is elterjedt az a vélekedés, amit ugye mindenfele hallhat az ember, hogy a maga élete felől maga dönt mindenki. Gondoljunk csak arra, hogy egy gyilkossági kísérlet, úgy tudom, hogy 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. Egy öngyilkossági kísérlet az mennyivel? Az semmivel. Az nem bűncselekmény. Miért? Azért, mert az öngyilkos tulajdonosa a maga életének, mondja ez az elmélet, és ha a tulajdonosa azt csinál valamit akar, nem követel bűncselekményt, ha magát akarja megölni. Ha mást, akkor igen, mert annak a másnak a tulajdonosa az a más. Érdekes ugye, hogy ezekből az apróságokból mennyire kiderül az, hogy milyen különbözőségek vannak az élet értékelése tekintetében. Vagy gondoljunk arra, hogyha egy anya, nem mondok édesanyát, megöli az éppen megszült gyermekét, mennyivel kevesebb büntetést fog kapni, mintha a 18 éves gyerekét öli meg. Miért? Azért, mert élet és élet között óriási különbség van a közvéleményben. Megint csak mondom, a közvéleményben. Egy abortusz esetében mi a helyzet? Hát az a kérdés, hogy hol kezdődik az élet. Mert életet elvenni csak abban a stádiumban lehet, amikor már élet van. Amikor emberi élet van. Ezért aztán óriási különbség van a tekintetben, hogy ki hogy vélekedik az életnek a kezdetéről, hozzáteszem, no meg a végéről is. Mert hogy az elején csak onnantól kezdve lehet mondjuk gyilkosságról beszélni, amikor már az élet elindult, ugyanúgy csak addig lehet gyilkosságról beszélni, meg eutanáziáról beszélni, amikor az élet még nem fejeződött be. Ezért aztán nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogy vélekedjünk az életnek a kezdetéről és a végéről. Ezzel kapcsolatban vannak ugye különböző elméletek. A legismertebbek ugye az egyik, a keresztény gondolkodás, a bibliai elgondolás az az, hogy az élet az a fogantatás pillanatában kezdődik. Erre nézve tudunk biblia verseket mondani, amelyek azt mutatják, hogy egy-egy írója a Bibliának a maga életét úgy szemléli, hogy annak egyrészt Isten az alkotója, gondoljunk az előbbi gondolatmenetre, és hogy ennél fogva ő a tulajdonosa az embernek, és a harmadik pedig az, hogy anyám méhében te alkottál engem, ami azt jelenti, hogy nyilván a fogantatás pillanatára gondol az író, amikor ezt leírja. Ez tehát az egyik gondolat. A másik, hallok ilyeneket, hogy 24 hét például, addig nem kell embernek nevezni, aztán már embernek kell nevezni, meg olyan is van, hogy a szülésnek a pillanata, és ezek nagyon mélyen berögződnek, megint értékrend tekintetében az emberekbe. Gondoljuk el, hogyha egy édesanya elvetél, lesz-e temetés? Temetés nem lesz. Lesz-e névadás? Névadás nem lesz. Miért? Azért, mert hogyha 15-20 vagy 15 hét vagy 20 hét, akkor még nem ember az ember. Ugye? Nagyon érdekes ez, hogy mennyire visszaköszönnek ezek a magatartási formák azokra az alapelvekre, reflektálnak arra, konzekvens módon reflektálnak, amiről a közvélemény meg van győződve. Ha azt nézzük tehát, hogy az életnek a kezdete és az életnek a vége hol van, a kezdetéről beszéltünk egy kicsit, és akkor szóljunk egy kicsit a végéről. Ugye az életnek a végével kapcsolatban a halálnak a különböző stádiumait szokták megemlíteni. Én erről nem tudok behatóan beszélni, mert nem vagyok orvos, de valamit olvastam róla, majd a későbbiekben kérem, hogy igazítsák ki azok, akik ehhez jobban értenek. Tehát nyilvánvaló, hogy hallunk olyat, hogy klinikai halál, úgy tudom, ez azt jelenti, hogy van egy 4-5 perces időszak, amikor még újraélesztéssel vissza lehet hozni valakit az életnek a folytatására. Aztán szoktak beszélni agyhalálról, amely némely orvos azt mondja róla, hogy ez inkább egy jogi fogalom, ami a szervátültetésnek a lehetséges időszakát jelenti, és ezt meg lehet nyújtani 10-12 órára, és akkor még fölhasználható a donornak a szerve. És aztán a biológiai halálról is hallunk, ami viszont már visszafordíthatatlan folyamat az embernek az élete végén. Egy dolgot nem hall az ember soha. Ez pedig az, hogy vajon teológiai halálról nem kellene beszélni? Vajon teológiailag nem kellene meghatározni az életnek a végét? Az előbb mondtam, hogy a Biblia a fogantatásnak a pillanatára teszi az életnek a kezdetét, és ettől kezdve minden műveletet, amely ennek a kezdeti életnek, de életnek a kioltására irányul, azt akkor gyilkosságnak tekinti. Ugyanakkor azonban az életnek a vége is egy nagyon fontos kérdés. Hol van a teológiai értelemben jelentkező életvég? Mit értek ez alatt? Hát az első kérdés az, ezzel kapcsolatban, hogy a Teremtő Isten, ha keresztény gondolkodásban vagyunk, a Teremtő Isten és a teremtménye meddig tud egymással kommunikálni? Erre az az én válaszom, hogy örökké tud kommunikálni. Örökké tud kommunikálni. Hisz a Teremtő, aki létre tudott hozni egy embert, annak megvan a lehetősége arra, hogy a földi életében kommunikáljon vele, és hozzáteszem, hogy a halálában, a halála után és az örökké valóságban is kommunikáljon vele. Az üdvözülteknek a nagy tábora, amiről a Biblia beszél, az éppen azt jelenti, hogy Isten ekkor minden földi akadálytól mentesen tud egy teljes kommunikációt és egy teljes közösséget, akadálymentes közösséget kiépíteni a teremtményével, az üdvözült teremtményével. Ez az egyik kérdés. A másik az, hogy vajon így nézzük mi a kérdéskört? Így nézzük mi egy ember életének a végét. Vagy esetleg úgy nézzük, hogy nem Istennek a vele való kommunikációs lehetőségét fogjuk vizsgálni, hisz ebben nincs határ. Itt nem lehet akkor a halálról beszélni, mert Isten nem akadályozza meg a halál abban, hogy tudjon kapcsolatot tartani a teremtményével. Ez tehát nem segít nekünk a kérdés megválaszolásában. Akkor a következő oldal az, hogy igen, de mi a helyzet ember és ember kommunikációja tekintetében? És ugye hajlamosak vagyunk arra, hogyha bemegyünk a kórházba, és ott fekszik az egyik szeretett hozzátartozónk az ágyon, és képtelen arra, hogy valamilyen jelzést is adjon arra vonatkozóan, hogy minket észrevett, hogy örül, hogy mi ott vagyunk, egyszerűen csak fekszik, teljesen mozdulatlanul, mindenféle jelzés, verbális és nonverbális jelzések nélkül, akkor mi hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ez már a vég. Nem tudunk vele kapcsolatba kerülni. És akkor jön a következő kérdés, ez már a harmadik szempont, ez pedig az, hogy vajon meddig van az embernek az életében változási lehetősége. Ugye a keresztények ezt úgy mondják, hogy meddig tart a kegyelmi idő egy ember életében. Hozzáteszem gyorsan, hogy a kegyelmi időnek van egy fogalompárja, az üdvözülhetőség ideje mellett az elkározhatóságnak az ideje. Mert a kegyelmi idő az gyakorlatilag az adott ember pozíciójának, helyzetének a megváltoztatási időszaka, pozitív vagy negatív irányba egyaránt. Na most az a kérdés, hogy hol van az a pont az ember életében, amikor az ő későbbi hovatartozásának a döntő kérdésében valamit még tud tenni, változtatni. Ez egy nagyon nagy kérdés, mert mindenféle egyéb halállal kapcsolatban az Istennel való közösség, a föld életet követő örökkévalóság két nagy vetületének a szempontrendszerét is figyelembe véve, ott fogható meg, ott ragadható meg, mármint hogy a teológiai halálnak a fogalma, bár ezt egyszerűen csak én találtam ki ezt a fogalmat talán, hogy hol van az a pont, ahol nem tud már az ember változtatni a maga helyzetén. És akkor jön egy újabb nagy kérdés, hogy a Biblia azt mondja, hogy az ember a maga helyzetén pozitív irányba a megtéréssel tud változtatni. Ez általában igaz. Mit jelent a megtérés? A metanoia a görög nyelven azt jelenti, megint egy szóösszetétel, hogy a gondolkodás módnak a megváltoztatása. Ez az kell, hogy a gondolkodása az embernek épp legyen, mert akkor tudja változtatni. Tudatosan változtatja. Ez igaz, ez nagy általánosságban igaz a megtérés tekintetében, de a Biblia sokszor csak a úgymond a normális vonulatokat, a szokványos vonulatokat emeli ki egy-egy ilyen szóba, ennek az egzegézise, ez nem vezet a teljességre, ez egy nagyon fontos széles vonulatot emleget, de vannak kivételek. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor Jézus a Golgotai kereszten szenvedve azt mondja a latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban, milyen fajta megtérésen kellett a latornak átmennie? Mi tudjuk a Bibliából, hogy a megtérés az mivel jár. A metanoia a gondolkodásmódnak a megváltoztatása, egy ebből származóan az életgyakorlat megváltoztatása. Hadd kérdezzem, mit tudott ez a szerencsétlen lator az ő életgyakorlatán változtatni ettől a pillanattól kezdve a haláláig? A világon semmit. Föl volt feszítve a keresztre. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy rendkívüli módja volt az üdvözülésnek, nem az a szokványos. Ebből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az ember, minden embernek lehetősége lesz arra, hogy a mostani időszakot azt eljátsza, és a legvégén majd az utolsó pillanatban pedig ugyanezt végigviszi, amit a lator végigvitt. Nyilvánvalóan nem. Nem lehet azt mondja, hogy a metanoiát tegyük félre, nem a gondolkodás volt megváltoztatása, nem a belőle fakadó életgyakorlatnak a megváltoztatása fontos, hanem egyszerűen Jézusnak a kegyelme. Azt akarom ezzel mondani, hogy a megváltoztathatóság helyzete meddig tart? Ez lenne a teológiai halálnak a nagy kérdése. És nem az általános szempontokat kell figyelembe venni, mert akkor egy kómában lévő emberrel Isten semmit nem tud kezdeni, de a kérdés az, milyen pályákon mozog az embernek az Istennel való kapcsolata? csak a metanoiának a pályáján mozog. Ugye érdekes az, hogy a szinoptikus evangéliumok, tehát a Máté, Márk és Lukács evangéliuma az ember életváltozására azt a szót használja, amit most már többször mondtam, ugye, hogy metanoiá, megtérés, a gondolkodásmód megváltoztatás. Igen, de a János evangéliumát elolvassa valaki, azt látja, hogy abban egyetlen egyszer sincs benne a megtérésnek a szava, hanem abban az újjászületés, pontosabban fordítva az anóten és a gennáó, tehát a fölülről nemzésnek a szava van benne. Sokan azt gondolják, hogy ez két különböző esemény, közben csak arról van szó, hogy a szinoptikusok ugyanannak a komplex eseménynek a földi, emberre tartozó vetületét, az emberi felelősséget ragadják meg, János meg, aki szellemi evangéliumot írt, ő meg az Isten oldaláról ugyanannak a komplex eseménynek így látja a lényegét. A felülről nemzésnek az eseményében az embernek a hangsúlyozása az teljesen elmarad. A metanoiában meg arra esik a hangsúly. Még egyszer fölteszem tehát a kérdést, hogy vajon Istennek milyen lehetőségei vannak arra, hogy az emberrel, mint az ő teremtményeivel, vagy Jézus Krisztusnak, mint az ő megváltottával, legalábbis objektív oldalról mindenkinek szól a megváltás, aztán a kérdés, a reflexió, ugye, hogy változási lehetőséget indikáljon valakinek a lelkében. Az alapgondolat az, hogy ez csak a nousz, az értelem szintjén tud működni. Én meg erre úgy gondolom, hogy igen, az a fővonulat, ugyanakkor azonban spirituális szinten, pneumatológiailag, úgymond, nincs egy olyan lehetőség, amit mi nem tudunk érzékelni. Isten meg tudja működtetni. És a kómában levő ember is tud reflektálni pneumatológiailag, holott fiziológiailag nem tud. Hogy mi úgy gondoljuk, hogy abszolút nem tud reflektálni. Tényleg Istennek a közeledésére se tud reflektálni? És hogyha mi valamit nem tudunk érzékelni, az biztos, hogy nem történik meg. Nyilvánvalóan ezekre a kérdésekre nem tudunk immanens világból valamiféle tapasztalati válaszokat adni. De én úgy gondolom, hogy a Bibliának kétféle nagy üzenetközlési és segítségnyújtási módozata van. Az egyik az, amikor konkrétan egy bizonyos, a bibliai időkben is felvetődő élethelyzetre mondott valamit. Azt mondta például, hogy a gyilkosság az bűn, Jézus hozzátette, hogy már a harag is bűn, azt mondta például, hogy a házasságtörés az bűn, Jézus hozzátette, hogy ennek a szellemi előkészítése is már az, és így tovább, és így tovább. Ez az egyik dolog. Mert a bibliai időkben is felvetődött ilyen élethelyzet, ezért ezekre konkrét válaszok vannak. De ez csak az egyik fele. Van egy másik rész is, olyan problémáknak a kérdésköre, amire a bibliai időkben nem volt precedens, és éppen ezért konkrét válasz sem született rá a Bibliában. Két példát mondok. Az egyik egy Biblián belüli módosítás ennek érdekében. Az Ószövetségben, a dekalógusban, tehát a 10 igében vagy 10 parancsolatban, ugye azt mondja Isten az ő népének, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, szobrot. Abban az időben hangzott el, amikor ez a technológiai lehetőség állt az ember rendelkezésére. Igen ám, de múltak az évek, évszázadok, és a fém öntésnek a technológiáját is megtanulta az ember. És hogy nehogy az legyen a vége, hogy csak a szobor készítés a tilos, de a szobor öntés az már nem tilos. A későbbiekben megismételte Isten ezt az ő rendeletét olyan módon, hogy öntött képet se, öntött szobrot se csinálj. Miért? Azért, mert az alapel volt a döntő Istennél, és a technológia változásai azok nem befolyásolhatták negatív módon az alapelvet. Ez nagyon fontos dolog, mert egészen a mai kereszténységig elmehetünk, hogy amikor az alapelvek és a formai megnyilatkozások azok valamiféle zökkenőt szenvednek, akkor mi a fontos? Ragaszkodjunk-e a formához, liturgia például egy istentiszteleten, ragaszkodjunk a formákhoz, közben elveszítjük a tartalmat, vagy ragaszkodjunk a tartalomhoz, és konszolidált módon persze, de merjünk hozzányúlni a formákhoz. Istennek a Ószövetségben már ez utóbbira nézve volt támogató javaslata és tanítása. De menjünk egy kicsit tovább. Az újszövetségi időszakban Jézus beszél arról, hogy az elválás kérdése az hogyan alakuljon, ha már megakadályozni egészen nem lehetett, hogyan alakuljon a keresztény embernek az életében. De egyetlen szót se beszél Jézus arról, hogy mi legyen a vegyes házasságok esetében. Miért? Hát azért, mert Jézus Palesztinában működött, és Palesztinában vegyes házasságnak nem volt gondja meg problémája, mert ott egyik zsidó feleségű vett a másikat. Ez nem vegyes házasság, ugye fele másikának is szokták nevezni. Ugyanakkor azonban eltelik 3-4 évtized, és Pál apostol Korintusban találkozik a vegyes házasságnak a problematikájával, nevezetesen, hogy két házastárs, tehát egy házaspár, aki pogány volt, mondjuk az Artemis templomnak voltak a hűséges hívei, közülük az egyik keresztjénné lett. Mi legyen most? Hogy a keresztjén fél úgy gondolkodott, hogy Isten előtt a keresztjén házasság a házasság, ebből adódóan, hogyha én keresztjén vagyok, a feleségem meg nem az, akkor ez Isten előtt nem házasság, akkor paráznaságot követek el, hogyha a feleségemmel ezután már házas életet fogok élni. És a gyermekem, aki születne ebből a házastársi kapcsolatból, az Isten előtt nem lenne egy úgymond egy törvényes gyerek. Így gondolkodott egy megtért korintusi férj vagy feleség. Azt mondja Pál, hogy erre nézve nincs kijelentésem az Úrtól. Hát rögtön lehetne azt mondani, hogy akkor ne írjál semmit, barátom, hanem neked nincs kijelentésed az Úrtól, mert köszönjük szépen, nem vagyunk kíváncsiak a te magán véleményedre. Ugye úgy folytatja tovább, na de miért nincs kijelentése az Úrtól, vagy azt mondja, hogy ezt nem az Úr mondja, hanem én. Ő mondja, és nem én. Miért? Azért, mert Jézus nem találkozott ilyen szituációval Palesztinában, és ebből adódóan nem a levegőbe prédikált Jézus, a fölvetődő kérdésekre adott válaszokat, és amikor Pál odamegy Jézusnak a tanításához, és keresgél benne, hogy mit lehetne erre mondani, akkor direkt módon erre nem talál választ. De válasz meg mégiscsak kellene. Mi van ilyenkor? Ugye azt mondja, hogy ezeket nem az Úr mondja, hanem én, aztán hozzáteszi egy helyen, hogy de hiszem, hogy bennem is Isten lelke munkálkodik. Miről van szó? Jézus húzta a vonalat nagyon autentikusan azokban a témákban, amelyek az ő idejében előfordultak Palesztinában. Jön Pál, nem tud a vonalhoz visszamenni, mert a vonalon, Jézus vonalán nem találja a témát. Ezért aztán vagy az van, hogy nem mond semmit, és akkor az előbb emlegetett jó szándékú, de téves elgondolás eluralja a pogány kereszténységet, vagy pedig talán remegő kézzel, de a Jézusi vonal után megpróbálja tovább húzni Jézus szellemiségében, de nem idézhető módon a vonalat. Hát ugye ő szerencsés helyzetben volt, mert Biblia lett a szavaiból, ami a keresztény hit szerint azt jelenti, hogy autentikussá lett, hogy teopneusztia, Isten lelkétől ihletett lett az a próbálkozás, amit persze Korintusban Pál még nem tudta, hogy az lesz. Egyszerűen adott egy tanácsot. Az, hogy a korintusi levél belekerüljön a Bibliába, az végül is csak 367-ben dőlt el. Azaz, hogy több mint 300 évvel később, mint ahogy Pál ezt a levelet megírta. Pál egy nagyon jó szándékú és Isten lelke vezetését remélő választ ad egy addig föl nem vetődő kérdésre, és 300 évet kellett várnia, mire kiderült, ő ugye már nem érte meg ezt természetesen, hogy amit ő gondolt, az valóban Isten lelke által történő gondolkodás volt, mert most benne van a korintusi levél a Bibliánkban. Vagyis arról van szó, miért mondtam ezt a hosszú bevezetést, hogy az eutanázia vajon melyik csoportba tartozik. Abba a csoportba, amiről a Biblia expressis verbis beszél, vagy abba a csoportba, melyikről nem. És ha nem, akkor nem mehetünk a Bibliához tanácsért e tekintetben. Ugye az előzmények segítettek egy kicsit. Miért nem beszél a Biblia az eutanáziáról? Azért, mert teológiailag ez a kérdés föl se vetődhetett, mert a teokratikus gondolkodásban és a kreacionista gondolkodásban ez kizárt, hisz Isten az alany és a tulajdonos ember az ő felség területére nem jogosult belépni. Ez rendben volna, hogy nem jogosult, de vajon mégis belépett? És azt látjuk, hogy az eutanázia tekintetében egyetlen olyan bibliai szakos sem találunk, ahol ezt az emberek megpróbálták volna. Ezért aztán a Bibliában kifejezetten az eutanáziának a kérdésében nem kapunk ilyen tanítást sem Jézustól, sem Páltól, sem a többi apostoltól. Ezt persze lehet mondani, hogy azért mégiscsak van olyan szakaszunk, amely legalábbis ebbe az irányba hatna és kérdés lehetne. Olvasok egy idézetet, Ószövetség, Saul királynak az elestéről van szó, 1 Sámuel 31:3-4. A filiszteusok elleni harc. Idézet. Nagyon heves volt a küzdelem Saul körül, amikor rátaláltak az íjászok. Súlyosan megsebesítették az íjászok, azért ezt mondta Saul a fegyver hordozójának. Húzd ki a kardod, és szúrj át vele, hogy ha ideérnek ezek a körülmetéletlenek, ne ők szúrjanak le, és ne üzzenek gúnyt belőlem. Kíváncsi voltam, meddig fogom bírni. Eddig. Így folytatódik az idézet. De a fegyver hordozója nem akarta, mert félt. Ekkor fogta Saul a kardját, és beledőlt. Gondolhatná az ember, hogy itt az eutanáziának fölvetődik a gondolata, hisz nagyon megsebesült a király, végső stádiumban lehetett, és a jó halált kereshette. Nagyon érdekes, hogy a fegyver hordozója úgymond teológiailag korrigálta Sault. Vagyis ő gyilkosságnak tekintette volna azt, hogyha ő akár a királynak a parancsára is leszúrja a kardjával. A másik, hogy a cél nem az volt ebben az esetben, ezért se eutanázia, nem az volt a cél ebben az esetben Saul részéről, hogy ne szenvedjen már tovább, hanem hogy a pogány hadseregnek a tagjai ne üzzenek gúnyt belőle azáltal, hogy az ő fegyverük által kell neki meghalnia. Úgy gondolom tehát, hogy aki azt gondolja, hogy az eutanázia területére tartozik, én azt hiszem, hogy ezt el kell felejtenünk. Az öngyilkosságnak a területére viszont igen, természetesen. Jó, akkor én azt gondolom, hogy lépjünk egy picit tovább, és nézzük meg azt, hogy a gyilkosságnak a kérdése, mert ugye öngyilkosság, gyilkosság, bár erről beszéltem már, de szeretnék ide egy picit visszatérni. Ugyanis, megtanultuk mi keresztjének azt, hogy az Ószövetség meg az Újszövetség az együtt a Biblia. Igazunk van. Ugyanakkor azonban bizonyos esetekben mégiscsak el kell gondolkodnunk, mert hogy az Ószövetségben körülbelül 50-szer van leírva, 50-szer, hogy milyen esetekben jár halálbüntetés, hogy mikor kell megölni valakit, akkor azért ezt mégiscsak össze kéne hasonlítani az Újszövetségnek mondjuk azzal az alapelvével, hogy én pedig azt mondom néktek, hogy szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Vagyis a kérdés az, hogy kezelje egy keresztény ember az Ószövetséget? Nyilván úgy, mint a Bibliát. Ugyanakkor azonban, ha az Újszövetség egy bizonyos témát nem említ, akkor nem azt jelenti, hogy visszamegyünk az Ószövetségbe, mert az emlegeti a témát, ugyanakkor viszont ószövetségi szinten emlegeti. Az ószövetségi szinten kifejtett és megfogalmazott megoldások, azok, mert ezért kellett az Újszövetség később, azok nem mindig az Újszövetségnek a szintjén fogalmaznak. Most nem akarok a poligámia, a bigámia területére utalni, most nem akarok arra utalni, hogy az Ószövetség időszakban egy férfi nem követhetett el házasságtörést, hogyha hajadon lányjal létesített kapcsolatot. Miért? mert a hajadon lánynak nem volt férje, és csak akkor lett volna ő házasságtörő, csak a másik házasságot tudta volna megtörni, de ott nem volt házasság, akkor a maga házasságát azt úgymond simán megtörhette, mert az nem számított annak. Hát azért nem lehet fölállni a szószékre és azt prédikálni e tekintetben, amit az Ószövetség mond. És még van egy jó néhány olyan kérdés, csak ezeket nem szoktuk észrevenni, akik keresztény körben nevelkedtünk, azért nem szoktuk észrevenni, mert kényes kérdéseket nem illik föltenni. Na tehát azért mégiscsak vannak nagyon kényes kérdések. És az, hogy az Úr Jézusnak sokszor úgy kellett hozzányúlnia az Ószövetséghez, meg persze az Ószövetség eltorzult judaista gyakorlatához teszem hozzá azért a pontosság kedvéért, hogy ellentétes kötőszavakat kellett használnia. Hogy azt mondja például a hegyi beszédben, néhány dekalógusból, 10 parancsolatból vett igét előhozva, hogy megmondtatott a régieknek, ne őj, én ellenben azt mondom néktek. Ellentétes kötőszót használ a szövegünk. Ami nem azt jelenti, hogy az Úr Jézus az ölést azt úgy általában jónak tartotta volna, de ugye úgy olvasjuk a Máté 5.17-ben, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy úgymond betöltsem. Na de mit jelent a betöltés? Legtöbb ember azt gondolja, hogy a törvény betöltése azt jelenti Jézus ajkán, hogy alávetette magát a törvénynek. És valóban ez a szó, ez a plíró ige, ez sokszor jelenti ezt. De vajon itt is ezt jelenti? Több jelentésű a szó. Azt is jelentheti, hogy betöltöm a törvényt, engedelmeskedem neki, de azt is jelenteti, hogy teletöltöm a törvényt. És most az a kérdés, hogy Jézus melyikre gondolt, ugye? Mi tud itt segíteni nekünk egy több jelentésű szó esetében? Hát a kontextus. Ugyanis utána mond 6 példát. Tessék csak megfigyelni. Ha arról volna szó, hogy ő aláveti magát a törvénynek, ezt jelenti a betölteni, akkor a példa így hangozna. Megmondhatott a régieknek, ne őj, ezért én nem ölök. Megmondhatott a régieknek, ne paráználkodj, ezért én nem paráználkodom. Nem ezt mondja. Vagyis nem a törvénynek való alávetés értelmében használja a pléró igét, hanem egy teljesen más vonatkozásban, ami emberi tekintetben lehetetlen, illegitim, hiszen arról van szó, hogy félig van az ószövetségi törvénypohár, azt mondja, hogy nem azért jött, hogy kiöntse, hanem azért jött, hogy teletöltse. Emberi alannyal azért nem fordulhat ilyen értelemben elő a szó, mert ahhoz törvényadó jogkör kellene, az meg csak Istennek van. Ez Jézus istenségét bizonyítja egyébként. Amikor tehát ezeket a kérdéseket boncolgatjuk, például az Ó és Új Szövetség kérdéseit, akkor egy keresztény embernek nem lehet az Ószövetségből azt a tanulságot levonni, hogy mivel 50-szer előfordul a gyilkosságra való buzdítás, sőt parancs, akkor nem olyan nagy probléma ez az egész. Hanem nekünk az Új Szövetség vonatkozásában kell gondolkodnunk. Hogy értsük akkor az Ószövetségnek a kijelentéseit? Ugye azt a fogalmat kell említenünk, ami így hangzik, hogy a revelációnak a progresszivitása. Vagyis a kijelentésnek a fokozatossága. Az Ószövetségben, ha előkerül egy téma, akkor annak a progresszivitása ahhoz képest, ami abban az időben közvélemény volt, ahhoz képest föltétlen fokozódó tendenciát mutat. Megmondatott a, bocsánat egy pillanat, azt mondja, hogy szemet szemért, fogat fogért. Ez akkor azt jelentette, hogy nem vérbosszú, nem az egész családját írtjuk ki, hanem csak egyért egyet. Na, egy keresztény szószéken nem lehet azt prédikálni, fölolvasni ez alapigét, hogyha egy kerékpárt loptak el tőlette, és csak egyet lop vissza. Benne van a Bibliában? Benne van, nagyszerű applikáció lenne. Hogyha az Ószövetséget Új Szövetségnek tekintenénk, de nem tekinthetjük annak. Ez tendenciájában az akkori, ottani helyzetben nagyon progresszív volt, de ebben a témában a keresztény embernek el kell menni az Új Szövetség csúcsához, és azt lehet csak elvárásként megfogalmazni maga előtt és a hallgatói előtt, a többi az mind csak tendenciájában üzenet. Ez pedig abszolút értékében az. Ez pedig az, tessék megfigyelni a harcot, hogy azt mondja, a 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. Ugye Lámeknél indul 77-szeres bosszú, aztán 1-szeres bosszú, aztán mi következik? Azt mondja az Úr Jézusnak a tanítványa, hogy hányszor kell nekem megbocsátani annak, aki ellenem vétkezik. Még 7-szer is? A farizeusok azt mondták, hogy 3-szor. Péter úgy volt, hogy rátesz az egy lapáttal biztonság kedvéért, és megfejelte azt, hogy még 7-szer is. Akkor Jézus egy nagyon különleges választ ad neki. Azt mondja, nem azt mondom én neked, hogy 7-szer, hanem azt mondom, és a fordításnak ugye két esélye van, hogy 70-szer, 7-szer, vagy 77-szer. Nem matematikai kérdés ez a mondani valója, ugyanis a megbocsátás nem matematikai kérdés, hanem lelkiségi kérdés. Magyarul, aki számolja, hogy megbocsátotta 1-szer, 2-szer, 3-szor, 4-szer, és a 8. az már nem működik, ha ez matematikai kérdés valakinél, akkor az első se volt normális megbocsátás. Ezt akar Jézus mondani. Na és utána mi van? Ez a bizonyos 77-szeres megbocsátás, progresszivitási vonalhoz térjünk vissza, ez ugye úgy fejeződik be, hogy szeressétek ellenségeiteket. És ha valamit ma hirdetni akarunk, akkor nem azt hirdethetjük, hogy 50-szeres gyilkossági fölhívás, ölésre való fölhívás, hanem azt hirdethetjük meg, hogy ellenség szeretet. Gyorsan hozzáteszek valamit. Nagyon sokan vitatkoznak mostanában azon, ugye migráció meg ilyesmi, hogy, és két tábor van. Ugye az egyik azt mondja, hogy kérem szépen, mindenki szeretettel kell fogadni, és benne van a Bibliában, és ez a helyzet. A másik helyen meg egy állam, vagy egy kormány meg elkezdi védeni a határokat. És van két tábor, és ez egymásnak esik, és aztán adj neki. Egy dolgot nem veszünk észre. Az, hogy a Bibliában mind a kettő benne van. Új szövetségben. Mind a kettő benne van. Mert más az Bibliának az elvárása, új szövetségi szinten más az elvárás az államhatalomtól, mint az egyéntől. Ez talán furcsán hangzik, pedig nagyon világosan benne van ugye a Róma 13-ban, lehet ezt olvasni, az államhatalom azt mondja Pál, ki volt akkor a császár, mikor ezt Pál leírja? Római levél. Néro. Most persze azon lehet vitatkozni, az első években gyámjai voltak, és az egész normális gyámjai voltak, és nagyszerűen ment a dolog. De azért mégiscsak Néro bontogatta a szárnyait fokozatosan, progresszíven, hogy úgy mondjam. Szóval a lényeg az, hogy azt mondja, hogy nem véletlenül viseli a fegyvert, ugye, és a jónak a jutalmazása, és a rossznak a megbüntetése a feladata. De erre nem lehet azt mondani, hogy nekem az a feladatom, hogy aki engem bánt, azt üsse magyar. Az államhatalmi elvárás az új szövetségben teljesen más, mint az egyénnek a viszonyulása a másik egyénhez. Ugye ezen kár veszekedni, meg vitatkozni, meg politikai táborokat állítani, a Bibliában meg kell nézni, és itt eléggé direkt útmutatás van az egyén számára is, meg az államhatalom számára is. Hát mit lehetne még mondani? Szerintem már semmit. De talán azért egy érdekes dolog még kellene a végére. Ugyanis az új szövetségi korban, és ez talán egyre közelebb van hozzánk, egy nagyon sarkalatos kérdés volt a mártíromságnak a kérdése. Mert azért a halál, öngyilkosság, meg a mártíromság azért az nincsen már nagyon messze egymástól, első pillanatra, semmiképpen nem. A kereszténységnek a mártíromság tekintetében egy óriási dilemmája volt. Ezt szeretném, hogyha jól megértenék, mert egy nagyon fontos újszövetségi kérdés. És lehet, hogy nem csak pár ezer kilométerrel arrébb, hanem esetleg még nálunk is lehet ez fontos kérdés, illetve aktuális kérdés. Érdemes fölkészülni, akkor is, ha sosem lesz ilyen. Miről van szó? Ugye az első keresztjének mártíromságának a nagy feszültsége abból származott, hogy épp az előbb elmondottak alapján a maguk életét nem a maguk tulajdonának tekintették, hanem Isten volt a tulajdonos. Ugyanakkor azonban olyan élethelyzetük adódott, hogy a teremtőtől kapott föld életüket, és a megváltótól kapott örök életüket nem tudták szinkronizálni. Mi most tudjuk. Lehet nagyon jó hívő ember ma az is, aki a föld életét is becsüli, tiszteli, védi, óvja, és így tovább. Azonban az első keresztjének időszakában már Claudius császárnál is, aztán Nérónál is, aztán Domitianusnál is olyan élethelyzetek adódtak, amikor a kettőnek a harmonizálása lehetetlen volt. Magyarul, vagy a föld életét áldozta föl valaki, és akkor megnyerhette az örök életet, nem kellett Krisztus megtagadnia, vagy pedig Krisztus kellett megtagadnia azért, hogy a föld életet megmentse. Ugyanis az első századi mártíromságnak mindig az volt a lényege, és ma is vannak ennek különböző jelei, hogy nem az volt a cél, hogy megöljenek valakit, az volt a cél, hogy a hitét elhagyja. És ha valaki nem azt mondta Jézus helyett, hogy nem Jézus a Kyriosz, hanem a Cézár a Kyriosz, és beleszólt egy csipet tömjént az állókép a szobor előtt, akkor nem volt semmi baj. Meghalni akkor nehéz, hanem muszáj. Ezeknek az embereknek nem volt muszáj meghalni, de a dilemma az volt, hogy a Teremtő Istentől kaptam a föld életemet, Jézus Krisztustól, a Szent Háromság másik személyétől kaptam az üdvösségemet, most kicsit persze szeparálom a funkciókat mesterségesen, mind a kettő Isten ajándéka, és nem tudom együtt üzemeltetni a kettőt. Mi legyen most? Érezzük, hogy mekkora dilemma ez. És akkor sokan úgy gondolták, azért hozzá kell tenni az őszinteség kedvéért, sokan úgy gondolták, hogy a föld életet kell menteni, a Teremtő Isten ajándékát, és megtagadták Jézust. Visszamentek a zsinó zsinagógába, és különösebb probléma nem volt. Meghátráltak, úgymond. És a föld életüket megmentették. Mások meg úgy gondolták, hogy az örök életüket kell preferálni, és inkább a föld életről kell lemondani. De nem mondhatjuk, hogy öngyilkosság volt, bár némelyek azt mondhatták volna, hogy ez kész öngyilkosság. Mert ha nem muszáj meghalni, nem muszáj az életet odaadni, akkor miért adja oda? Akkor ez csak rajta áll. Ezek viszont olyan mélységes hitbeli meggyőződésből származó döntések voltak, hozzáteszem, az egyik is, meg a másik is. Az most más dolog, hogy kinek volt ott igaza. De érteni kell azt, hogy mind a kétféle döntés az Isten ajándékának a megbecsüléséből származott, az egyik az szerintünk, keresztjének szerint helyesen, a másik, hozzáteszem, az meg a judaisták szerint helyesen. Aztán mindenki eldöntheti, nyilván a maga beállítottsága és értékrendje szerint, hogy mi a helyzet. Ugyanakkor a Biblia arról se hallgat, hogy a mártíromság nem érdem. Amikor a Jelenések könyvében azt olvassuk az első fejezetben, rögtön abba vagyok, az első fejezetben azt olvassuk, hogy kegyelem néktek és békesség és mártír gyülekezeteknek írja ezt János, akkor az, hogy kegyelmet kíván a leendő mártíroknak, azzal figyelmezteti őket arra, hogy a mártíromság nem úgy másoknak az üdvösségét nem tudja létrehozni, hanem még a magáét se tudja létrehozni, azaz, hogy kegyelemre van szüksége. Jó, én itt megállok, akkor abba hagyom.